Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek?
Egyelőre jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, az első néhány percben közel 0,5%-os pluszba lendült a Bux Index, és ezzel újra a 100 000 pontos lélektani határ fölé emelkedett a mutató. A vezető papírok is jó részt erősödni tudnak, egyedül a MOL stagnál 2800 forinton. A Richter árfolyama már 1%-kal 9995 forintra erősödött. Az OTP 0,9%-ot javított, így 29260 forinton áll, míg a Magyar Telekom 1862 forintba kerül most, ez 0,1%-os erősödést jelent a tegnapi záráshoz képest.
A legfontosabb piacmozgató hír Amerikából érkezik, ma a Fed kamat döntőülést tart, mik az elemzői várakozások?
Ja, az szinte biztosra vehető, hogy 25 bázisponttal csökkenti majd az irányadó kamatot az amerikai jegybank. A nagyobb kérdés az lesz, hogy milyen jövőbeli kamatpályát, illetve gazdasági kilátásokat fogalmaz majd meg, illetve hogyan kommentálja a döntést Jerome Powell az esti, magyar idő szerint esti sajtótájékoztatóján. Ugye a 25 bázispontos kamat csökkentés az gyakorlatilag be van már árazva, tehát várhatóan maga a döntés nem fog jelentős piaci kilengéseket okozni.
Európából vagy ide haza várható bármilyen fontos piacmozgató hír ma?
Ide az, amire érdemes figyelni, az a délutáni kormányinfo. Ugye a kormány szokásos sajtótájékoztatóján bármikor elhangozhatnak olyan információk, amiknek akár piaci hatásuk is lehet. Európában Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke beszél majd a nap első felében, illetve augusztusi inflációs adatok érkeznek, ezek már a részletes statisztikák lesznek, ezekre lesz érdemes figyelni.
És mi a helyzet most a forinttal, hol áll az árfolyama a főbb devizákkal szemben?
A forint egyelőre minimális elmozdulást mutat, most úgy tűnik, hogy a 390-es szint alatt tart egy kis pihenőt a magyar deviza, 389 forint 50 fillérbe kerül egy euró, ez gyakorlatilag változatlan tegnap estéhez képest, a dollár pedig 328 forint 75 fillérbe kerül most éppen.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nagyobb mértékben nőttek júliusban a keresetek, mint az infláció, így a fizetések reálértéke is 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, reagált a Központi Statisztikai Hivatal adataira a portfólió elemzője. Hornyák József emlékeztetett arra, hogy az átlagkeresetnél a lakosság kétharmada kevesebb pénzt visz haza. A riporter Déri Ágota.
Az év első felében jelentősen nőttek a fizetések, és ehhez képest a júliusi adat sem okozott meglepetést, további jelentős emelkedésről számolt be a statisztikai hivatal. A bruttó átlagkereset az 694 ezer forint közelébe emelkedett, a nettó pedig 479.500 forintot ért el, és a nettó kereset az nagyobb mértékben emelkedett, mint a bruttó. Emögött pedig az húzódik meg, hogy idén júliustól a családi adókedvezmény összege emelkedett, így a nettó keresetekben ez megmutatkozik, legalábbis ami a családosokat illeti, és az infláció mértékét meghaladó volt a kereseteknek a növekedési üteme. Miután az infláció 4,3%-os volt ebben a hónapban, így a kereseteknek a vásárló ereje, és a reál keresetek azok majdnem 5%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, ez pedig összességében azért támogatja azt, hogy a kiskereskedelmi forgalom a fogyasztás növekvő pályán legyen.
Ugye ez a majdnem 480 ezer forintos nettó átlagkereset, ez egy országos adat. Mi a helyzet a medián értékkel?
Van, az fontos kiemelni, hogy az átlagkeresetnél az embereknek a kétharmada kevesebbet keres, és csak az emberek egyharmada keres többet. A medián bér viszont az a mutató, aminél az embereknek az 50%-a kevesebbet, és a másik fele pedig több pénzt vihet haza. a bruttó medián kereset az 570 ezer forint volt, a nettó pedig 1000 forint hiány 400 ezer forintra emelkedett, itt 10%-ot meghaladó növekedésről van szó éves alapon.
Melyik szektorokban lehet a legjobb fizetéseket elérni?
A legjobban fizető ágazat az továbbra is az IT-szektor és a pénzügyi szolgáltató szektor. Itt majdnem 1,1 millió forint a bruttó átlagkereset. Ezek a legjobban fizető szakmák, de az energiaiparban is majdnem eléri az 1 millió forintot a bruttó átlag. A leginkább lemaradó pedig a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás. Itt nem éri el a 450 ezer forintot a bruttó átlagkereset.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több mint 350 ellenőrzést tartottak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a nyári szezonális vizsgálat sorozaton. Az élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy lovastáborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények ellátóit, ásványvízpalackozókat, valamint helyi termelői piacok árusait ellenőrizték. Déri Ágota kérdezte Felkai Beáta Olgát.
Egészen sok 76 termelői piac ellenőrzésére került sor, és voltak olyan esetek, amikor valaki nem volt regisztrált kis termelő, volt egy-két olyan eset, amikor olyan terméket forgalmazott, amire nem volt lehetősége, de összességében kedvező tapasztalatok voltak, hús és tejterméket kellett néhány kilogramm erejéig kivonni a forgalomból.
Mi a helyzet a grillezésre szánt húskészítményekkel?
72 darab ellenőrzést hajtottunk végre hatóságilag. Három olyan létesítmény volt, ahol apró problémát találtunk, illetve volt olyan, ahol azért egy nagyobb volumenűt, több mint 1,3 tonnányi olyan terméket találtunk, amelynek nem voltak meg a szükséges papírjai, és nem volt nyomon követhető, úgyhogy ezt kivontuk a forgalomból. A kistermelői piacoknál is volt, amit ki kellett vonni a forgalomból, úgyhogy összességében közel másfél tonnányi termék volt az, ami eljárás alá került.
Ilyenkor, hogyha nem nyomon követhető egy élelmiszer, az azt jelenti, hogy nem is lehet a minőségéről biztosat mondani?
Ilyenkor az nem minősül élelmiszernek, azonnal ki kell vonni a forgalomból, és meg kell semmisíteni. Bármilyen problémát okoz, nem tudjuk, hogy honnan jött, mi volt benne a gond, kinek a felelőssége, nem lehet visszakövetni, úgyhogy ez szigorúan tilos minden élelmiszeres történetnél.
Érdekes még a lovas szolgáltató létesítmények ellenőrzése. Itt mit vizsgáltak, és mik voltak a tapasztalatok?
Tavaly általánosságba vizsgáltuk a táborokat, most viszont a lovas táboroknál a lótartást, a lovak papírjait, a körülményeket, és egyáltalán azt, hogy ezeknek a táboroknak van-e lehetőségük arra, hogy ilyen jellegű oktatást végezzenek. 47 ilyen szolgáltató létesítményt ellenőriztünk, és 6 olyan esetet találtunk, amikor a lovaknak lóútlevél hiánya volt, vagy valamilyen szűrővizsgálat elmaradt, illetve volt olyan, amikor a lovas szolgáltatásra való alkalmatlanságos előállt, de arányaiban azért szerencsére itt is elég kedvező tapasztalatokat hoztunk.
És végül az italok, ugye ásványvízpalackozóknál és a borokat is ellenőrizték. Itt mik voltak a tapasztalatok?
Igen, ásványvíz esetében mind a palackozás, mind a szikvíz készítés szóba került. 102 üzemben voltunk, 7 esetben indult hatósági eljárás, és 1 esetben volt bírságkiszabás, és akkor így át is tudunk kanyarodni a fröccs teraszokra, hiszen ezeket ott hasznosítottuk. Közel 100 vendéglátóhely alkoholos ital kínálatát néztük meg. Itt is szerencsére az volt a tapasztalat, hogy a felhasznált borok nyomon követhetőek voltak. Amit ugye ilyen esetben még megvizsgálunk egy vendéglátó létesítménynél, az, hogy a dolgozók egészségügyi kiskönyve rendben van-e, illetve hogy higiéniai hiányosságok vannak-e. Egyetlen egy eset volt, ahol volt némi dokumentáció lemaradás, és 2 olyan esetünk volt, amikor a dolgozók papírjai nem voltak teljesek, de alapvetően a nagy többségnél tényleg minden rendben volt szerencsére.
Felkai Beáta Olgát, az élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy gyengére sikerült az idei főszezon a Balatonon. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A balatoni kör szerint összességében a várakozásaikat alulmúlta az idei szezon a Balatonnál. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A balatoni kör elnöke azzal kezdte, hogy gyenge volt az idei főszezon a Balatonon.
A várakozásainkat egy kicsit azért alulmúlta. Pont egyébként tegnap előtt ment ki a tagságnak, és ilyen 15-20-an már válaszoltak. Akik eddig válaszoltak, azoknak nincs 10%, aki azt mondja, hogy jobb volt. Van körülbelül 25-30%, aki azt mondja, hogy jelentősen romlott, és van körülbelül a maradék, aki azt mondja, hogy nem változott. Ez most, amiről én beszélek, az árbevétel, vendégszám. Ugyanakkor sajnos azt el kell mondani, hogy a költségszintjeink azok tovább emelkedtek, és a, mondjuk úgy, hogy a jövedelem termelő képességünk az tovább romlott.
Pach Gábor szerint nem a létszám a fő gond.
Abban sem vagyok biztos, hogy kevésbé tudnak költeni, az inkább kijelenthető, hogy kevésbé költenek. Inkább azt figyelem meg, hogy egy kicsit óvatosabbak lettek az emberek. Persze természetesen van egy olyan réteg, akivel nem tudunk mit kezdeni és mit csinálni, akinek egyébként sincs semmi elkölteni való pénze. Viszonylag költséghatékonyan le lehet jönni azért egy kötőjel két napra a Balatonra. Tehát, hogyha országbérlettel akármilyen messziről eljön, akkor tömegközlekedésen megközelíthető. Van egy olyan csomó olyan hely, ahol szabad strandok vannak, minden településen vannak, idézőjelben teszem a szót, olcsó vagy megfizethető szálláshelyek.
A Balaton egy európai üdülőhely.
Európai árakkal, európai szolgáltatásokkal. Tehát azért itt az elmúlt 10 évben én azt nem gondolom, hanem ezt tudom, hogy mind a vendéglátás, mind a szállodai szolgáltatásban, de egyébként a borászatokban is nagyon komoly beruházások, fejlesztések történtek. Ebből adódom, ezek a partnereink, ezek a szolgáltatók, ezek tényleg európai vonalába tartoznak.
De még mindig lehet költséghatékonyan nyaralni a Balatonon, tette hozzá a Balatoni Kör elnöke.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A monetáris politikában továbbra is a stabilitáson marad a hangsúly az év hátralévő részében. Ha a jegybank az inflációs kockázatokra és a globális piaci környezet alakulására fókuszál, mondta az Inforádiónak az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. Nyeste Orsolya arra is felhívta a figyelmet, hogy ősszel 3 hitelminősítő is felülvizsgálja Magyarország adósbesorolását. Az első október 10-én a Standard & Poor's lesz. Az elemzőt Sipos Ildikó kérdezte.
Látjuk, hogy a monetáris politikában alapvetően a stabilitás orientált megközelítés dominál már hónapok óta, és ez a kommunikáció ez nem nagyon fér egyelőre össze azzal, hogy itt nagyon intenzív kamatcsökkentési pályát várjunk az elkövetkező időszakban. Két dologra fókuszál a jegybank, és ez vélhetően a közeljövőben nem fog változni. Az egyik a pénzpiacok, a pénzestőkepiacok, és azon belül is az árfolyamnak a stabilitása, hogyan alakul a kockázatérzékelés a magyar gazdaság irányába, mik azok a külső tényezők, amelyeket befolyásolják. A másik tényező az pedig természetesen az infláció és az inflációs kilátások. Mi most azt látjuk, hogy az elkövetkező hónapokban továbbra sem várható változás a kamatokban, tehát még maradhat ez a 6,5%-os alapkamatszint. Viszont azt látjuk, hogy az árfolyam stabil, az inflációs kockázatok azok kiegyensúlyozottabbá váltak, részben az erős forintnak köszönhetően, illetve a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások az utolsó negyedévre vonatkozóan nagyon-nagyon intenzívvé váltak. Az amerikai jegybank részéről akár 3 kamatcsökkentés sem zárható ki még az idei évben, illetve elég jelentős kamatvágások várhatóak 2026-ban is a tengeren túlon. Ez ugye mindenképpen növeli a régiós jegybankoknak, köztük a Magyar Jegybanknak is a mozgásterét, hogy tudjanak nagyon lassan, nagyon óvatosan kamatot csökkenteni. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ha kiegyensúlyozottabb inflációs kockázatok miatt és a nagy jegybankok várható kamatpályája miatt előbb-utóbb az MNB is enyhíteni fog ezen a 6,5%-os kamatszinten. Az időzítés és a mérték az továbbra is bizonytalan. Nem zárjuk ki, hogy akár már decemberben sor kerül erre, de nem feltétlenül. Lehet, hogy csak a jövő év első negyedévében fogjuk látni az első kamatvágást, de az óvatossággal, a stabilitással összhangban azt gondoljuk, hogy alapvetően 2026-ban egy kicsit magasabb kamatpályára számíthatunk összességében, mint azt akár egy fél vagy egy évvel ezelőtt gondoltuk, és nem valószínű, hogy egy éves távon 5,5% alá tud csökkenni a jegybanki alapkamat.
Tehát akkor az első kamatcsökkentések reálisan esetleg idén decemberben, de inkább jövő évben, január-februárban kezdődhetnek itt Magyarországon?
Igen, ez tűnik most jelenleg valószínűnek, nem zárjuk ki a decemberi lépés sem. De az inflációs jelentés decemberben esedékes, ennek az üzeneteitől függően, attól függően, hogy ott hogyan látja a jegybank az inflációt, akár már decemberben is sor kerülhet az első vágásra, de ha nem, ha még óvatosabb lesz a jegybank, és megvárja, hogy január-februárban átárazás fronton mi történik, akkor viszont inkább azt tűnik valószínűbbnek, hogy márciusig kivárnak.
Ősszel három hitelminősítő is felülvizsgálatot tart Magyarországgal kapcsolatban, hogy az S&P felülvizsgálata a legérdekesebb, ez október 10-én várható, talán azért, mert nála van Magyarországnak a legkedvezőtlenebb az adós besorolása. Mit várhatunk ezektől a felülvizsgálatoktól, különös tekintettel az S&P-re?
Igen, valóban az elsőnek érkező S&P lesz most a legfontosabb a magyar gazdaság, illetve a magyar piacok számára. Ugye ott a besorolásunk éppen csak, hogy a befektetési kategóriában van, ráadásul negatív kilátásokkal. Úgy gondoljuk azonban, hogy egy újabb leminősítés itt éppen ezért már egy olyan minőségi ugrást is jelentene, hogy ezáltal a besorolás a bóbli kategóriába kerül, hogy ezt a magyar gazdaság fundamentumai, annak ellenére, hogy azért látunk problémákat a növekedési kilátások, illetve a régióban magasnak számító államadósság kapcsán, nem indokolnak egy ilyen lépést, tehát nem tartjuk indokoltnak fundamentális oldalról a bóvli kategóriába való leminősítését a magyar adósságnak. Természetesen, hogy ez bekövetkezik, annak nem teljesen nulla a valószínűsége, de nem ez az alapvárakozásunk.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra kapcsoljuk Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Szia ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Továbbra is jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a BUX Index 0,7%-os emelkedést mutat a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok is kivétel nélkül erősödni tudnak, igazán kiemelkedő teljesítmény nincs közöttük. A Magyar Telekom 0,65%-kal 1872 forintra kapaszkodott fel, a MOL 0,9%-os pluszban van 2826 forinton, az OTP 0,7%-os emelkedésben 29.210 forinton, míg a Richter árfolyama 9.975 forinton áll, ami 0,8%-kal haladja meg a tegnapit.
És mi a helyzet most a forinttal? Hogyan alakul most az árfolyama?
A forintpiacán sincs igazán nagy változás, úgy tűnik, hogy a befektetők kivárnak a Fed esti kamat döntése előtt. 389 forint 50 fillér környékén jár az euró, és 329 forint környékén a dollár jegyzés.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.